sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünkön, foglaljunk helyet, és énekeljük az Ete énekesétől a 322-es számú éneket alkalmunk elejét. Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiai énekként a 398-as éneket énekeljük.
Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen.
Új szövetségedet fogadom, magam egészen odaadom, nem tartok semmit, legyen tiéd.
Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
A tört kezedbe kezem teszem, ne engedd kérlek, ha elveszem. táncolj magadhoz, örökre már. Nincsen itt részem, nincs ami vár.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ő lenni nékem tudom nehéz, de szívem lássad, ő lenni kész. Járva az utat, magatlan ég, emelj magadhoz keresztedért.
Mindenható örök Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai napra, húsvét ünnepe után 6. vasárnapra kiírt szentigét, melyet megírva találunk János evangéliumának 15. fejezetének 26. versétől a 16. fejezet 4. verséig fennállva a következőképpen. Tehát János 15. fejezet 26. versétől olvasom az igét. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent beszédét. Válaszként együtt mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk folytatásaként szeretném köszönteni a születésnapos testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Őket szeretnénk köszönteni, és utána pedig bizonyságtételeket hallgathatunk meg, hiszen a tegnapi napon evangélikus presbiteri országos találkozón voltunk, és erről szeretnének beszámolni a testvérek. Fogadjuk szeretettel tehát most a köszöntést.
Isten igéjét János evangéliumának 10. fejezetéből olvasom, az 1-től 11. versig. Bizony-bizony, mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabdó. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és akkor most kérném a testvéreket, akik bizonyságot tennének a presbiteri találkozóról, hogy bátran jöjjenek elébe.
Erős vár a mi Istenünk. Hát nagyon csodálatos napban volt részem tegnap, de nem csak nekem szerintem, hanem nagyon sokunknak. És hát nagyon tele van a szívem, tegnap is nagyon tele volt, És olyan furcsa érzés ez, hogy annyit kaptam, hogy olyan nem is lehet szinte ezt egyszerre befogadni, és tegnap tudják a testvérek, hogy még egy mukkot se tudtam volna erről szólni szavakban, és olyan, talán úgy, az jutott most ma reggel eszembe, hogy talán úgy tudnék fogalmazni, hogy olyan, mint a zeneszerző, aki a zenében próbálja az érzéseit kifejezni, tehát nekem is csordultig van a szívem, de hát megpróbálom most azért elmondani. Hát nagyon jó volt imádsággal indulni innen, együtt a testvérekkel, jó volt az út, és beszélgettünk, és hát ott megérkeztünk, hatalmas épületben voltunk, erre szükség is volt, mert nagyon sokan voltunk, azt hiszem, hogy kb. 1800-an, és hát nagyon, nagyon sok felől jöttünk az országból, és hát az elhívás, kihívás, meghívás volt a téma az egész napnak, a témája az egész napnak, és hát nagyon jó előadásokat hallhattunk, nagyon-nagyon sok üzenettel, és zárójelben mondanám, hogy ami engem nagyon megragadott még, az volt, hogy az előadások közben, meg a köztes időszakban is csend volt. És ez lehet, hogy ez lenne a normális, hogy amikor előadást hall az ember, vagy hallgat, akkor legyen csend, de munkám során sok ilyen konferencián részt vettem már, és hát ott ilyen nyüzsgés volt, beszélgetés, és most meg ennyi ember, és csendben volt, és figyelt, és ez engem nagyon többek között ez is nagyon megragadott. És hát, ahogy említettem, nagyon sokat adó előadások voltak, és hát szerintem mindannyian, akik ott voltunk a gyülekezetből, hálás szívvel gondolunk arra a fórumbeszélgetésre is, amin Peti is részt vett, és szerintem nagyon áldott beszélgetés volt az is, és tényleg olyan lélekkel teli. Aztán ilyen fórum beszélgetésekre, szekció üléseken vehettünk részt, lehetett választani, különböző témák voltak, és hát ahova én bekerültem végül, annak az volt a témája, hogy hatalmad adod nekik. És még az érdekes, hogy ahogy nézegettem itthon a lehetőségeket, úgy nem tudtam igazán, hogy hova menjek majd, és hát egyet kiválasztottam, hogy talán ez úgy közel áll hozzám a gyerekszolgálattal kapcsolatban, és aztán ott dőlt el abban a pillanatban, hogy nem oda megyek, hanem ide erre a helyre, és ez azért fontos nekem, mert hiszem, hogy az Úr Jézus vezetett ebbe a terembe, és hát nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptam. Ugye arról volt, hogy a hatalmat adott nekik, tehát küldetés az evangélium továbbadására, és hát ugye ez mint hitben lévő embereknek is, és mint felelős szolgálatot kapó szolgálóknak, presbitereknek, felügyelőknek, lelkészeknek is szól. És ugye arról volt szó, hogy Jézus kiküldte a 12 tanítványt legelőször, és hát egy filmbejátszást láthattunk. Az a jelenetnek ugye ez volt a lényege, hogy amikor Jézus közli a tanítványokkal, hogy most veletek voltam eddig, nagyon sok mindenre megtanítottalak benneteket, és hát most menjetek nélkülem, beosztotta őket kettesével, hogy minden irányba induljanak el, és hirdessék az evangéliumot, és mondják az örömhírt, és hatalmat adott nekik, hogy egyrészt, hogy az igét tudják továbbadni, hogy gyógyítani tudjanak, ördögöket kiűzni, tehát képessé tette őket erre, és hát ugye ledöbbentek a tanítványok, és nagyon-nagyon sok kérdés volt a szívükben, sok aggodalom, azt érezték, hogy alkalmatlanok, félelem volt bennük, és hát ugye a beszélgetés kapcsán kiderült az is, hogy ugye mi is, akiknek szolgálatunk van, bennünk is lehetnek, illetve itt vannak ezek a kérdések, hogy képes vagyok én erre, alkalmas vagyok én erre, nem érzem magam annak, és volt egy applikáció, amit használtunk közben, és ezzel kapcsolatban kellett gondolatokat, szavakat leírni, és hát az első kérdése, ugye, hogy mi is mit gondolunk erről, ugyanazok voltak a szavak, mint amik annak idén a tanítványok szavai, hogy alkalmatlanság, félelem, félelem attól, hogy visszautasítanak, mit gondolnak, bántanak, stb. És aztán utána beszélgettünk arról, hogy az Úr Jézus ránk bíz szolgálatot, akár mint hitben élő hétköznapi embernek, akár mint mondjuk presbiternek, de megadja hozzá mindazt, amire szükségünk van. Tehát megerősít minket, ad bölcsességet, ad készséget arra, hogy figyeljünk rá, ad erőt, és így a beszélgetés után megint használtuk az applikációt, és hát ugye nem ennyi volt az egész, tehát nehéz ezt elmondani, de tényleg annyira engem megerősített, és olyan sok, és olyan bizonyságot kaptam arról, hogy valóban nem vagyok egyedül, mert az Úr Jézus előtt vagyok, és ott élem az életemet, és megadja nekem azokban a pillanatokban is a szavakat, a gondolatokat, a gesztusokat, akár azt, hogy éppen csendbe legyek, és ne szóljak, és azzal tudok szolgálni. És utána azok a szavak már azok voltak, hogy megerősítés, békesség, segítség, tehát mind ilyen pozitív szavak, és annak idején a tanítványokat is ezekkel a képességekkel, vagy ezekkel a meggyőződésekkel engedte el, hogy már el tudtak akkor indulni, és tudták szolgálni az Urat, és mindezt úgy, hogy Jézus megmondta nekik, hogy nem kell semmiféle testi dolgot magukkal vinni, tehát nem kell élelem, nem kell váltóruha, semmi, hanem hagyatkozzanak az Atyára, aki mindent megad nekik az úton, amire szükségük van. És aztán ugye ez nem volt már a része a filmrészletnek, de tudjuk azt, hogy milyen örömmel mentek vissza a tanítványok, hogy tényleg megvolt mindenük, és megkaptak mindent ahhoz a szolgálathoz, amit az Úr Jézus rájuk bízott. És ma is így van ez, és ami nagyon nagy dolog még nekem, hogy nem vagyunk egyedül, hanem testvéreket ad, testvéri közösséget ad ehhez a szolgálathoz is, és a saját életünkhöz is, mert tudunk jönni ide a testvérekhez vasárnaponként, meg tudjuk egymással osztani a tapasztalatainkat, meg a nehézségeinket, tudjuk egymást erősíteni, mert hiszen erre így teremtett minket, közösségre az Úr Jézus, erre hívott el minket, és hát ami nagyon fontos, hogy segít minket a szolgálatban, meg a mindennapok megélésében, segít minket abban, ami nagyon fontos, hogy amit mi már tudunk, ami már a miénk, azt tudjuk továbbadni, hiszen lelkeket, életeket kell megmentenünk. Erre hívott el minket, hogy használjon minket, nem mi, hanem általunk, az ő szent lelke által, és az ő hatalma és szeretete által. De mindezek mellett a legfontosabb, hogy örüljünk annak, hogy akik már az övéi vagyunk, fel van írva a mennyben a nevünk, és így éljük az életünket.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hát én már csak egy néhány szót fogok mondani, mert Remese összefoglalta az egész napot. De tényleg nagyon hálásak vagyunk az egész napért, mert maga az út is olyan simán mentünk fel, hogy már 2 óra alatt felértünk körülbelül, és volt jó sok időnk ott az elején szétnézni, nézni az ismerős arcokat, és ahogy ott beszélgetünk, és Peti mutogatja, hogy ki kicsoda, így oda jön egy fiatalasszony, és akkor bemutatkozik, és akkor mondja Petinek, hogy akart jelezni tegnap, hogy a felügyelő úr is fog eljönni. És akkor Peti mondja, hogy hát itt van mellettem. És kiderült az a hölgy volt, aki az Evangélikus Életnek az egyik újságírónője, aki már 2 hónappal ezelőtt jelezte, hogy szeretne egy a laikus szolgálattal kapcsolatban kérdezni engem, hogy hogyan is működik ez a mi gyülekezetünkben, hogyan hívott el az Úr erre a szolgálatra. És még egy szösszenet, ami még előtte 5 perccel történt, hogy olyan fura érzés volt bennem, hogy mint aki izgul, mint aki valamire készül, és épp mondtam is Petinek, hogy mondom, olyan érzésem van, mint hogyha nekem kéne felmenni a színpadra, nem neked, és 5 perc se telt bele szerintem, és akkor ez az újságíró hölgy ott termett, és akkor ott volt az izgalomnak az oka, hogy akkor most eljött ennek az interjúnak az ideje. És nagyon áldott volt a napnak a témája, és folyamatosan minden egyes előadásban jó volt visszaemlékezni azokra a dolgokra, hogy az Úr hogyan hívott el, hogyan indított el egy-egy szolgálatban, és már ebéd közben is már eldöntöttem, hogy akkor ennek most itt van az ideje ennek az interjúnak, nem húzzuk el. Akkor nem találkoztunk, és akkor a délutáni szekcióbeszélgetésben ez rám megerősített az Úr, hogy mindig készen kell állni a bizonyságtételre. Akkor is, hogyha az ember nem számít rám, és egyértelmű volt számomra, hogy akkor ezt az alkalmat nem szabad kihagyni, és imádkoztam is azért, hogy Uram, hogyha Te is így akarod, akkor találkozzunk, és akkor legyen meg ez az interjú. És ahogy kijöttünk, itt szétnéztem, és akkor ott termett előttem, úgyhogy meg is ejtettük ezt a beszélgetést, és olyan jó ezeket elmondani, visszaemlékezni ezekre a pontokra, azokra a sarokpontokra, amiken az Úr egyértelműen vezetést adott. Egy mondatban össze tudom foglalni, mikor Máté felhívott, és mondta, hogy Misi bácsival úgy döntöttek, hogy én is beállhatnék a laikus szolgálók körében, és akkor annyit tudtam csak mondani, hogy ugye nem most kell válaszolnom, és mondta, hogy nem. Letettem a telefont, elővettem az útmutatót, a Bibliát, és hosszabban elolvastam az aznapi igeszakaszt, és az volt benne, hogy magaslatra állítalak téged, hogy szóljad az én igémet. Kell ennél egyértelműbb válasz. Úgyhogy fogtam a telefont, és visszahívtam Mátét, hogy igen. És így indított el az Úr a laikus szolgálatban, és nagyon hálás vagyok ezért, mert nagyon sokat kapok én is ebben a szolgálatban. Úgyhogy számomra ez volt a legnagyobb üzenete a napnak, hogy mindig legyünk készen, mert bármikor előtoppanhat egy ember. Nem muszáj ennek újságírónak lenni, lehet, hogy csak egy elveszett ember, és tudnunk kell neki róla beszélni, az Úr Jézusról, hogy ő érte is meghalt, és vagy amit éppen a szívünkre helyez az Úr. Legyünk mindig kész. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, és tényleg nagyon áldott alkalom volt, majd meg utalok én is erre az alkalomra az ige hirdetésben is, meg még a hirdetés kapcsán. Most az ige hirdetésre készülve a 289-es számú éneket énekeljük, ezek énekesek.
Oh,
lelkedet, lejjenek fényt és erőt, zúgjon ének örömet, te vagy Jézus Isten fia,
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében a 31. fejezet, 31. versétől a 34. versig a következőképpen. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az urok. Így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, mindannyian vágyakozunk mély és tartalmas kapcsolatokra. És ez igaz még ebben a mai világban is, amikor azt látjuk, hogy sok minden olyan felszínessé vált. Tele vagyunk ilyen felszínes ismerettségekkel, kapcsolatokkal. És sokszor azt látjuk, hogy egy-egy ember számára talán a wifi kód, az, hogy az internetre tudjon csatlakozni, az sokkal fontosabb, mint a másik embernek a személye. Vágyakozunk a mély kapcsolatokra, úgy a szívünk legmélyén, mert igazából erre vagyunk kitalálva. Erre vagyunk megalkotva. Isten ezt a Biblia elején már elmondja, és ezt nem árt újra és újra hangsúlyozni, hogy ezt értsük, hogy amikor Isten azt mondja, hogy maga képmására teremtette az embert, akkor az azt jelenti, hogy a vele való kapcsolatra találta ki. És hogyha ezt megértjük, hogy Isten így hozott létre bennünket, akkor így tudjuk megérteni a Bibliát is, így tudjuk megérteni a történelemnek a menetét is, de a saját életünket is így tudjuk a helyén értelmezni, hogyha tudjuk azt, hogy Isten az embert arra találta ki, hogy vele való kapcsolatban éljen. És amióta ez megszakadt, azóta az ember keresgéli össze-vissza ezt a mély és tartalmas kapcsolatot, offline is keresi, meg online is keresi most már, De nem találja a boldogságot. És nem találja azt, ami igazán az életének alapot jelenthetne, Isten nélkül nem találja. És van erről egy rövid kis videó, amit biztos többen is láttak már a testvérek, többször vetítettük már itt a gyülekezetben konfisoknak, ifiseknek mindenféleképpen. Lehet, hogy valaki még nem látta, vagy ha valaki látta, annak is nagyon jó emlékeztető lehet arra, hogy tényleg az Isten kapcsolatra alkotott bennünket, és hogy milyen tragédia volt a bűneset, milyen tragédia, hogyha még ebben vagyunk, és hogy ezt Isten hogy állítja helyre. Ezt a videót szeretnénk most levetíteni, nézzük meg ezt figyelemmel.
Te! Nézd a szemeit, nézd őket, gyönyörűek, egy színvarázs, különleges, miattad teremtettem. Én teremtettem az univerzumot, és téged is, személyiség vagy. Tisztán teremtettelek, összetettek, és minden nap életet kapsz. Szeretlek. Valami történt? Elhagytál. Nem bízol bennem. Vétkezel. Elszakadtál tőlem. Ugyan még élsz, lassan meghalsz. Más dolgokat keresel. Hogy pótolj engem. De nem segít. Gyorsan pusztulsz. Egyre jobban távolodsz tőlem.
Olyan jól kiábrázolja ez a videó, hogy Isten milyen nagy ajándékot adott a vele való kapcsolatban, és hogy mi sokszor megelégszünk ilyen felszínes dolgokkal, és hogy angolul voltak a szavak, hogy miket keres az ember, szeretetet, intimitást, elfogadást, meg boldogságot, de aztán ezekben a felszínes dolgokban nem találjuk, de mégis sokszor úgy megelégszünk ilyen felszínes dolgokkal is. Most, ahogy készülök a Biatorbágyi okitra, így a mesterséges intelligencia kapcsán lesz majd egy ilyen előadás, csak az alapján olvasgattam most dolgokat, és elém került egy Németországból menekült férfinek az élete, akinek a családja Németországból ment Amerikába, és ott a MIT egyetemen kutatott, és nagyon veszélyesnek tartotta azt a dolgot, amikor az emberi gondolkodást megpróbálják
leredukálni olyan szintre, mintha egy gép lenne. Tehát mechanikusan leírni, hogy hogy működik az ember. Mert ő abban volt, hogy hát az ember ennél sokkal több. Hát vannak érzelmeink, meg rejtett indulataink, meg gondolataink. Nem lehet az ember csak úgy leírni, mint egy számítógépet, mint egy gépen. És azért, hogy az embereket ráébressze erre, 1966-ban létrehozott egy chatbotot. Ugye ez a, amikor így lehet csevegni. És úgy állította be ezt a gépen, hogy a Rogers-féle lelkigondozói, pszichológiai módszerrel, hogyha valaki mond valamit, ír neki valamit, akkor tömören összefoglalja, visszatükröz, tömören összefoglalja, és adott helyzetben pedig rákérdez, hogy és ezzel kapcsolatban mit érzel? Tehát tulajdonképpen arra serkent, hogy elmondogassa, leírogassa az alany a dolgokat, és ezzel arra akarta ráébreszteni az embereket, hogy eleinte lehet, hogy lázba jön, hogy hú, milyen jó összefoglalja, visszakérdez, és akkor utána egy idő után meg, hogy rájönnek az emberek, hogy ez nagyon üres önmagában, hát ez egy mechanisztikus dolog, be van állítva, hogy írok neki valamit, azt összefoglalja, visszatükröz, rákérdez, hogy érzed magad, és akkor egy idő után rájönnek az emberek, hogy ez sivár, ez semmit nem jelent. És akkor ledöbbent ez a Weizenbaum nevezetű ember, hogy milyen volt a fogadtatása ennek a Elizának elnevezett programnak. Mondta, hogy a pszichológusok teljesen ráálltak erre, és azt mondták, hogy hú, hát ezt alkalmazni kellene. És csak egy bizonyos helyzetekbe lépni be az embernek, hogy akkor addig meg ezzel a géppel jól elbeszélgethetnének az emberek, sokkal több emberrel lehetne foglalkozni. Sőt, a saját titkárnője, aki tudta, hogy működik ez az egész, hiszen az egész folyamaton végig kísérte ezt a munkálaton, a saját titkárnője is teljesen rákattant erre, és akkor, amikor elkezdett ezzel beszélgetni, akkor megkérte ezt a vezetőt, Weizenbaumot, hogy magára hagyná egy kicsit a géppel, hogy tudjon vele beszélgetni. Tehát ugye milyen félelmet, hogy 1966-ról van szó. Hát ma már a mesterséges intelligencia ott tart, hogy tényleg beszélgetni lehet vele, és sokan ebben élik meg ezt az igényüket, hogy hát valakivel beszélgetni szeretnék. Rengeteg magányos ember otthon elbeszélget a mesterséges intelligenciával. És lelki gondoztatja magát, meg tanácsot kér tőle. Amit legalább a másik emberrel kellene megbeszélni, de hát az Isten azért adta az imádság lehetőségét, a vele való kapcsolatot, hogy vele beszéljük meg ezeket a dolgokat. Ez az alapvető igényünk, és ilyen felszínes dolgokkal képesek vagyunk megelégedni. Pedig az Isten szól hozzánk. És az ember keresgél mindenféle dologban pótszert, rossz helyen, de milyen jó, hogy az Isten meg minket keres. És jön utánunk. És ebben az igében is, Jeremiás 31-ben, ebben a szakaszban négyszer olvashatjuk azt, hogy így szól az Úr. Így szól az Úr. Jeremiáson keresztül is, annak idején, prófétán keresztül, így szólt az Úr. Úgy álltak elő ezek az emberek, hogy amit most mondok, az az Istennek a szava. Így szól az Úr. És mondták. És az élő Istennek a beszéde hangzott rajtuk keresztül. És egyébként most is ez van, amikor az ige hirdetés szól, akkor tulajdonképpen maga az Isten akar velünk beszélni. És nézzük meg, hogy itt is mit mond. Négyszer szerepel ez, hogy így szól az Úr. És először is az új szövetségnek az ígéretét adja elénk. Így szól az Úr, az új szövetségnek az ígérete. És utána erről az új szövetségről három fontos dolgot mond el. Ugye ez a versekben is úgy elkülönül szépen, meg ez az így szól az Úr, ez elmondja azon keresztül, hogy na akkor mit is akar mondani az Úr. És Jeremiás egy olyan időszakban élt, egy nagyon vészterhes időszakban, amikor a nép az teljesen kifordult önmagából. Annyira megtagadták az Istent, annyira elfordultak tőle, hogy mindenféle ördögi dolgokba mentek bele, mindenféle szellemiségek uralkodtak rajtuk, csak nem az élő Isten. Odáig is eljutottak már, hogy a környező népeknek a förtelmes szokásai szerint fogták a saját gyerekeiket és föláldozták különféle bálványoknak, tulajdonképpen a magának a sátánnak. És ezzel, hogy így éltek, magukra vonták az Istennek az ítéletét. És Jeremiásnak az volt a feladata, hogy ebben a helyzetben hirdesse Isten igéjét. Amikor a nép azt szerette volna hallani, hogy nyugodtan élhetnek úgy, ahogy akarnak, tovább, és nem lesz ennek semmi következménye, nem lesz semmi baj, és hamis proféták tömkelege állt elő, és mondogatta ezeket a dolgokat, amikor már ott sorakoztak a babiloniaiak, akkor is mondták, hogy nem lesz gond, nem lesz baj. Amikor elvitték őket, akkor azt mondták, hogy ó, ez csak egy kis idő, majd visszamegyünk. És Jeremiásnak pedig azt kellett mondania, hogy súlyos ítélet lesz. Leigáznak bennünket, sőt, azt mondja Isten, adjátok meg magatokat. Mert ez az Isten akarata, hogy jönnek a babiloniaiak. Elképesztő. Tehát ilyeneket kellett mondani, hazárulónak kellett tűnnie a prófétának, mert az Isten ítéletét kellett hirdetnie, az Isten akaratát hirdetnie, és ő nem tehetett mást. Csak azt mondhatta, amit az Isten a szívére helyezett. És fájdalmas volt ezt hirdetnie, hogy fogság és háború vár rájuk, de ez volt az igazság. Viszont Isten megláttatta vele jó előre azt is, hogy majd ő helyreállítja ezt a kapcsolatot. És arról is tudott profétálni Jeremiás, hogy majd el fog jönni a messiás. El fog jönni a megváltó. Az Ószövetségben már több mint fél évezreddel Jézus születése előtt itt beszél arról, hogy új szövetséget ad. Új szövetséget köt az ő népével. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. És mi már abban az időben élünk, amikor az Ószövetség könyvei és az Új Szövetségnek a könyvei egybefűzve vannak. Mi már egyben látjuk ezt az egészet, a régi szövetséget és az Új Szövetséget is. És az Új Szövetségben, az evangélium elején olvashatjuk, hogy beteljesedett az idő. És elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jeremiás még arról beszélt, hogy eljön majd az idő, és az Új Szövetségben pedig ott olvashatjuk, hogy betelt az idő. Eljött az idő. És Isten Jézuson keresztül adta meg a lehetőséget annak, hogy az a kapcsolat, ami a bűnesetben tönkrement, megszakadt, az helyreállhasson. És erről beszél úgy, mint szövetségről, erről a kapcsolatról, és mint új szövetségről. És mit tudunk erről az új szövetségről? Először is azt tudhatjuk meg, hogy ez az új szövetség milyen nem. Tehát, hogy ami ellentéte annak, vagy amivel szemben van. És azt mondja, hogy nem olyan lesz ez az új szövetség, mint amilyen a sínai hegyen kötött szövetség volt. Ugye ez az a szövetség, amit Mózesen keresztül kötött Isten az ő népével, amikor ott az ő akaratát, törvényét adta a nép elé, és kőbe voltak vésve ezek a törvények. És igazából Istennek ekkor is az volt a szándéka, hogy az ő népe vele való kapcsolatban legyen. Ezek a törvények a keretét adták meg az életnek. Életet nem tudtak ezek adni, és a nép mégis félreértette ezt az egészet. Vagy úgy tekintettek erre a törvényre, mint kényszer, ami külsőleg ránk van erőltetve, és hát azt be kellene tartani, de hát ez ellen lázad a gondolatunk, a szívünk. Vagy úgy értették, hogy ó, hát ez könnyen betartható, és sőt, még ezt különféle más parancsolatokkal ki is egészítjük, mert ez még úgy tűnik, hogy nem elegendő. És ugye a zsidóság életében sokszor ez volt, hogy akkor a törvények mellé még törvényeket tettek, hogy nehogy azokat a törvényeket megszegjük, és akkor már annyi szabály, meg annyi különféle rendelkezés összegyűlt, hogy már azon tanakodtak, hogy lehetne a törvény magyarázatának a magyarázatát megadni, mert már ők maguk is eltévedtek ebben az egészben. És ez a félelmetes, hogy azt gondolták, hogy Istennek tetsző életet tudnak élni az Isten nélkül. Hogy majd ők élnek olyan életet, ami Isten akarata szerinti, az Istennel való kapcsolat nélkül. Hát ez a vallásos embernek a tragédiája, hogy ezt elhiszi magáról, hogy ő tud olyan életet élni, ami tökéletes, holott nincs benne az élő Isten. És az Úr volt az ő uruk, ahogy itt mondja, de ők nem úgy tekintettek rá, és ez a szó, amit szerepel egyébként, ez azt is jelenti, hogy a férj. Hát ő volt a népének, mint menyasszonynak, vagy feleségnek a férje, és ők mégis megcsalták. Mégis elfordultak tőle. Tehát nem ilyen ez az új szövetség, nem külső kényszer, nem külső kőtábla pusztán, hanem milyen? Azt mondja itt a következő versben, hogy ez szívbeírt törvény. Nem külső, hanem belső törvényé lesz. És Isten tehát egy olyan szövetséget ígér az új szövetségben, amelyben a korábban külső törvényeket az embernek a szívének a táblájára írja. És Jeremiás korábban a 17. fejezetben úgy beszél a népnek a szívéről, hogy Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánt heggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára. Tehát azokra a szívekre korábban a bűnök voltak rávésve. A bűnök határozták meg a gondolatokat, az érzéseket, és most itt azt ígéri Jeremiáson keresztül az Úr, hogy arra a szívre innentől kezdve az Isten akarata lesz odavésve. Belevési az ő szándékát, akaratát a mi életünkbe. És ez akkor teljesedett be, amikor Isten kiárasztotta az ő szent lelkét pünköstkor. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a pünkösd az egy ilyen aratási, hálaadó ünnep volt Izrael életében, de egy idő után azt is ünnepelték, hogy Mózesen keresztül Isten adta az ő törvényét. És ez az az ünnep, amikor Isten kiárasztotta az ő szent lelkét, és lelke által az ő akaratát az embernek a szívébe adta. Tehát a törvényadás ünnepe lett ez, de nem pusztán a külső törvényadása, hanem hogy az a törvény, az az akarat, az az embernek a szívébe vésődhet Istennek a szent lelke által. És amikor ez bekövetkezik egy ember életében, az a pünkösdi csoda, ami annak idején megtörtént, ugye ezt ünnepeljük majd jövő héten, hogy emberek ott meghallották az igét, szíven találta őket az ige, az, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia megfeszítetett, ráadásul a bűneinkkel mi feszítettük őt meg, de feltámadt, és ő az Úr, szíven talál ez az üzenet, az ember megvallja a bűneit, akkor bűnbocsánatot kap, és az Isten lelkét kapja. És így lesz valósággal az az ígéret, ami itt olvasható, hogy én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. És hogyha mégis úgy élem az életemet, akár már hívő emberként is az van előttem, hogy egyfajta ilyen kényszerként élem meg, hogy az Isten valamit akar. Vagy azt gondolom, hogy én neki meg tudnék felelni, vagy meg kellene felelni, vagy jónak kellene lennem ahhoz, hogy az Isten engem szeressen, akkor döbbenjek rá arra, hogy nem erről van szó. Az Isten nem így kívülről akar velem valamiféle távolságtartó kapcsolatban lenni, és hogyha jól viselkedek, akkor ő szeretettel fordul hozzám, és akkor kiérdemelhetem azt, hogy akkor vele lehessek meg az örökké valóságban is, hanem Isten egészen közel akar jönni hozzám, és akarja, hogy engedjem, hogy ő megszabadítson, hogy megtisztítson. Akár ettől a kényszertől is, hogy én azt gondolom, hogy az Istennél teljesítenem kell. És itt harmadjára erről szól, hogy ilyen különleges, egészen közvetlen kapcsolatot kínál nekünk az Isten. És ennél szorosabb kapcsolat el sem gondolható az Istennel, mint amiről itt beszél, hogy ott van a szívünkben. Hogy én ő benne lehetek, és ő pedig én bennem. És innentől kezdve már nincs szükség ilyen hihetetlen bonyolult áldozati rendszerre, ami korábban ott volt Isten népének életében, amit egyébként az Isten adotta a nép elé, és tanította évszázadokon keresztül a népet arra, hogy bizony a bűnnek van következménye, valakinek meg kell halnia, ahogyan itt is hallhattuk ebben a videóban, és hogy az a valaki, az majd Jézus Krisztus lesz, erre készítette az Isten az ő népét évszázadokon keresztül, és amikor ez bekövetkezett, és utána Isten kiárasztotta a lelkét, utána ez a közvetlen kapcsolat alakulhat ki vele. Személyesen oda mehetek az élő Isten elé, és megbeszélhetem vele a dolgaimat. Megvallhatom a bűneimet, és fogadhatom tőle a bocsánatot, és kérhetek tőle tanácsot a mindennapos dolgaimban. És nincs közvetítő. És nem is lehet olyan értelemben, hogy na, van egy családtagom, és neki van hite, akkor én is üdvözülök. A szüleim hite, vagy a lelkésznek a hite, vagy bárki másnak a hite, az nem ment meg engem. Közvetlen, személyes kapcsolatra van szükségem. És hát még nem ismeri így mindenki az Urat. Mondja, hogy majd eljön az idő, amikor mindenki így ismer majd engem. Még nem ismeri így mindenki, és ezért szükség van a tanításra, még szükség van a bizonyságtételre. Ugye itt az epoton tényleg nagy bátorítást kaptunk arra, hogy merjünk szólni. Merjük elmondani azt, amit az Úrral megtapasztaltunk. És akkor sokszor úgy vagyunk, hogy jaj, hát de nem tudom úgy elmondani, meg tényleg nem vagyok alkalmas. De hát az Úr annyit szeretne, hogy mondjam el azt, amit vele megéltem. Aztán, hogyha az botladozó, meg nem annyira érthető, vagy utána az ember gondolkodik, jaj, ezt is elfejtettem, meg kihagytam. Tehát bízzam ezt az Úrra. Lehet utána ezt is rábízni, hogy Uram, bocsáss meg, hogy úgy érzem, hogy kihagytam sok mindent. Kérlek, hogy ez fedezd el, és ne legyen ez akadálya mások életében ahhoz, hogy megismerjen téged, de ne bénítson ez bennünket, hogy másoknak merjünk szólni az Úrról. Mert ez a legfontosabb üzenet, hogy ami ennek az ige szakasznak a végén ott van, hogy Isten megbocsátja a mi bűneinket. Eltörli azokat. Nem tekint azokra. Mert egyedül a bűn az, ami az Istennel való kapcsolatot az tönkre tudja tenni. Az életünknek a lényegét tönkre tudja tenni. És erre Isten megoldást ad Jézus Krisztusban. Bocsánatot ad a bűneinkre, hogyha megvalljuk azokat. És hogyha élek ezzel, akkor így kerülhetek vele ebbe az egészen különleges, személyes kapcsolatba. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. A testvérek, eljöhetett már az ideje ennek az új szövetségnek az én életemben is? És hogyha azt tudom mondani erre, hogy igen, eljöhetett az ideje, akkor lehet ezért hálát adni, és lehet ennek a szövetségnek a megújítását kérni. Lehet ebben a szövetségben megerősödni. Most, amikor majd az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, tulajdonképpen erről van szó. Elmondja, hogy az új szövetség az én véremben. És amikor fölállunk és megvalljuk a bűneinket, és megvalljuk azt, hogy hisszük azt, hogy Jézus értünk is meghalt és feltámadt, és így jövünk ide, akkor azáltal, hogy az ő testéből, véréből részesedünk, megújulhatunk ebben a különleges szövetségben, ebben az új szövetségben. És hogyha nem jött még el az ideje ennek a szövetségnek az én életemben, akkor az Úr erre bíztat bennünket, hogy éppen itt az ideje. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te keresel bennünket. És köszönjük neked, hogy nem akarsz abban az állapotban hagyni bennünket, hogy nélküled éljük az életünket itt a földön, és aztán nélküled maradjunk az örökké valóságban. Köszönjük, hogy te szólsz, és jössz utánunk. És add, Urunk, hogy amíg időnk van, addig hadd tudjuk veled rendezni a mi kapcsolatunkat, és hadd tudjuk egymással is rendezni ezáltal. Kérünk, Urunk, hogy lelked által vidd ezt végbe a mi életünkben is. Amen. Énekeljük a 167-es számú éneken. Az előttünk lévő alkalmainkat, hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától konfirmációi óra és ifjúsági óra, és vasárnap 3:40-től lesz imaközösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbiblia kör. Ugye pünkösd vasárnapján lehetünk együtt ezen az alkalmon, tehát úrvacsorás istentisztelet lesz majd. Isten tiszteleteinket a szokás szerint a philadelphia.lutheran.hu oldalon élőben közvetítjük, és itt lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket is. És kérjük a testvéreket, szóljanak, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. A legújabb hírlevelünk elkészült, lehet belőle vinni, bátran vigyünk másoknak is. Gondoljuk át, hogy kiket lehetne megszólítani, vagy kiknek lehetne ezt bedobni a postaládájába. Pénteken szolgálói csapatunkkal a pünkösdi istentiszteletet tartunk majd a nyíregyházi börtönben és itt a nyírteleki idősek otthonában. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat. Szombaton pünkösdi csendes napot tartunk Kisvárdán, mely 10 órától hálaadó istentisztelettel kezdődik. Zsarnai Krisztián Esperes úr szolgál majd ezen az alkalmon, hogy itt adunk hálát a templom megújulásáért és az új járdáért, meg a kisházban végzett munkálatokért is. És délután pedig a budavári gospel kórus énekel, és Bence Imre nyugalmazott Esperes hirdetigét. részletek megtalálhatóak a fali újságon, plakátokon, illetve ilyen kis külön szórólapokon is van tájékoztató anyag. Szeretettel várunk mindenkit ezekre erre az alkalomra. És az utazás szervezése miatt kérjük, hogyha valaki tud jönni, jelezze Anettnek, hogy össze tudjuk hangolni az utazást. Pünköst hétfőn az Oki ifjúsági találkozóra megyünk fiatalokkal, melynek témája az útmutatónak az igéje, mindent vizsgáljatok meg. Még lehet csatlakozni, várjuk a 14 év feletti fiataloknak a jelentkezését. És hogyha valaki szeretne jönni, ne felejtsen el szólni, meg nekem, meg bejelentkezni a mbb.hu oldalon. Hirdettem, hogy a gyerektáborunk július 14-től 18-áig lesz majd Bodrogkeresztúrban, melyen majd amerikai testvérgyülekezetünknek a szolgálói is szolgálnak, fiataljai is szolgálnak. A tábor díja 40 ezer forint fő per hét, de ez ne jelentsen gondot senkinek. Tehát ahogyan az elmúlt években is, hogyha valakinek ez problémát jelentene, akkor bátran szóljon, tehát a anyagi nehézség miatt egy gyermek sem maradjon otthon, mindenképp meg tudjuk ezt oldani. Lehet vinni a szórólapokból, amik ki vannak helyezve ide az asztalra, és jelentkezni pedig Kovácsné Györfi Vikinél lehet. Hirdetem a további alkalmakat még. Egyházmegyei közös ifire készülünk itt Nyírteleken június 13-án. Házaspáros körünk június 21-én lesz majd. A hitmélyítő családos hét Enikőjék szervezésében június 30-ával kezdődik. A gyerekhét ugye július 14-től, és gyülekezeti délutánunk pedig július 20-án lesz majd, amire várjuk a gyerekhetes gyermekeket, családokat is egyaránt. Az EKE alkalmak közül a családos hetet hirdetem július 14-től lesz majd, és az ifjúsági hetünk július 21-től kezdődik. Bagon lesz majd ez az ifjúsági hét, ugye az EKE-nek a bázisában, amelynek a neve Magvetés háza, és ezzel kapcsolatban a hétnek a témája az lesz, hogy magvas gondolatok. Tehát így készülhetünk erre a hétre, és várjuk a fiatalságot. Már többen bejelentkeztek, nem sok hely van, mert kicsit szűkösebb itt a kapacitás, 35 fő férhet el, úgyhogy aki hezitál, az ne sokáig tegye, hanem jelentkezzen be, nehogy aztán a végén lemaradjon. A Biatorbágyi alkalmak közül a női hetet hirdetem, június 30-ától lesz, és a házaspáros hét pedig július 7-től 11-éig. Az imádság listán levőket is szeretném a testvérek szívére helyezni, hordozzuk őket az Úr előtt. És említettem, hogy még az epotról én is majd szeretnék néhány gondolatot mondani. Tényleg így van, hogy készen kell lenni az embernek a szolgálatra, és sokszor ez van, hogy úgy érzem, hogy hát ez nem nekem való, vagy én ezt nem szeretném, vagy nem érzem magam erre alkalmasnak. És hát így voltam én is ezzel a szolgálattal, amire felkérést kaptam, hogy egy ilyen úgynevezett panelbeszélgetésben vegyek részt. Így elsőre azt tudtam, hogy mi ez a panelbeszélgetés, úgy kellett utána néznem, és akkor rájöttem, hogy tényleg ilyen volt a múltkor is ezen az epoton, és ez arról szól, hogy akkor kiülünk oda a színpadra, ilyen furcsa fotelekbe, és akkor mindenki előtt akkor bizonyos témákról beszélgetni kell. És rémlik, hogy egyébként mikor volt, 3 évvel ezelőtt volt az előző, 22-ben, hogy akkor néztem ezt a beszélgetést, és mintha akkor meg is fordult volna a fejembe, hogy de jó, hogy nem nekem kell ott kint ülni, és akkor kaptam ezt a felkérést. De ennek előzményei is voltak. Az egyházmegyében is ugye volt egy ilyen presbiteri alkalom, és akkor ott is mondták, hogy hát én is vegyek már ebben részt. És mondtam, hogy nem szeretnék, valaki mást választott. Aztán addig győzködtek, még csak kénytelen voltam elvállalni, meg a Szélrózsán is volt egy hasonló, csak ott lelkészekkel volt ez. És hát utólag most azt látom, hogy Isten készítgetett így a létszámokkal egyre följebb, hogy akkor ott a 2000 ember előtt akkor tudjak ebben a beszélgetésben majd részt venni. És egyébként, amikor ez a felkérés jött, és ott volt a dátum, hogy meddig kell választ adni. Ifi hétvégéről jöttünk haza, és ott már úgy próbáltam erre figyelni, de hát a szolgálatban most nem ezen tudtam folyamatosan gondolkodni, hogy na most erre mit válaszoljak, de ott volt bennem. Már ott voltak indítások, de azért az Úr elé vittem ezeket a dolgokat, és este már, késő este, sőt már jött az éjfél, hogy na akkor választ kell adnom, és már át is léptem az éjfélt, és már megfogalmazott bennem, hogy nézegettem az előző ilyen beszélgetést, meg elmondom, én nem, tehát tényleg azt mondom, hogy nem. Hát mondom, elolvasom az igét, már most már éjfélen túl vagyok, elolvasom az igét, ami a másnapi, hát már aznapi ige, és akkor volt ez a 40. Zsoltárból ez az ige, hogy beszélek hűségedről és szabadításodról, nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. És hát akkor ez, tehát elmosolyogtam magam, hogy hát tényleg Isten ennyire tudja, hogy mi van, miben vagyok, és akkor a másik ige is, újszövetségi ige az volt, hogy a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy hirdessük közöttetek az Isten evangéliumát. Úgy folytatódik egyébként, hogy sok megpróbáltatással, hogy valami ilyesmi, hogy egy Tesszalonika 2:2-ben meg lehet nézni, hogy pontosan hogy van. És utána meg a még kiírt igékbe ott volt, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát ezek a nagy bátorítások ott voltak, nem tudtam azt mondani. Tehát, hogy tényleg úgy emberileg az volt benne, hogy nem, de ilyen, ezek után hogy mondja az ember azt, hogy nem, és tényleg azt tapasztaltam, hogy Isten megerősített ebben is. És még ha ott is van bennem az ilyenkor, hogy fú, pedig ez is ott volt, de el kellett volna mondani, de na ez az, amiről beszéltem az ige hirdetésben, hogy letenni, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Ami elhangzott, azt használd a te akaratod szerint. Nos, a istentiszteletünk folytatásaként majd az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, és erre készülve majd a 353-as éneket énekeljük, most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Akkor a 353-as éneket énekeljük.
Jézus, hogy szeret.
testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 269-es éneket fogjuk majd énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Jézus, oly végtelen,
nem hagyta levezni a bűnébe. Meg is értette szívem, oly drága véred folyt a bűneimért. Keresztvádnak titkait mondtad el, és meg is értette szívem, oly drága véred folyt a bűneimért.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: higgyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen.
Élni veled, Uram, szolgálni téged, nincs boldogabb. Külre átkáltad neked, tölts be, Úr Jézus, a szíveket, hogy magasztaljuk drága szennedet. Küld ránk áldott lelkedet, töltsd be, Úr Jézus, a szíveket, hogy magasztaljuk drága szent nevet.
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, és az aggódónak megnyugvást, a szomorkodónak pedig vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
200.
Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Most adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy fiadban új szövetséget kötöttél velünk, és ezt az új szövetséget újra és újra felajánlod nekünk. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, és hogy mi is megszólíthatunk téged imádságban. És hálásak vagyunk neked azért, hogy te éltetsz bennünket. Te adod meg nekünk azt, ami szükséges lelkileg is, és testileg is. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk családunkat, szeretteinket, mindazokat, akik a környezetünkben élnek. Kérünk azokért, Urunk, akik esküvőre készülnek, hogy lelkileg is hadd tudjanak felkészülni. Így hozzuk eléd, Urunk, a friss házasokat, hogy veled tudják megélni közös életüket. De rád bízzuk azokat is, akik évek vagy évtizedek óta házasságban vannak. Add, Urunk, hogy tudjuk ápolni házasságunkat, tudjuk gondozni azt, hogy tudjuk szeretni házastársunkat, hogy tudjuk megélni azt, amit te elterveztél ezzel a kapcsolattal életünkben. És Urunk, így hozzuk eléd azokat a házasságokat, amelyek nehéz helyzetben vannak. Köszönjük, Urunk, hogy nálad nincs lehetetlen, és köszönjük, Urunk, hogy hozzád kiálthatnak. Így kérünk azért, hogy ez hadd legyen így, hadd kapják tőled megújulást, a megelevenedést ezek a párok. És rád bízzuk, Urunk, azokat is, akik várják a társukat, add, Urunk, hogy tőled tudják várni. És köszönjük, hogy a kezedbe tehetjük le azoknak is az életét, akik gyermeket várnak. Kérünk, hogy te őrizd őket, te adj erőt majd a szüléshez. És köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le azokat is, akik gyermeket szeretnének, de nem adatott meg nekik. Legyen meg, Urunk, ebben is a te akaratod. És kérünk ad, hogy szülői hivatásunkban is a helyünkön tudjunk lenni, hogy úgy tudjuk terelgetni a ránk bízott gyermekeket, hogy az ő életük a te kezedben teljesedhessen ki. És kérünk azokért, Urunk, akik nehezet élnek meg, gyászban vannak, mert elveszítették szerettüket, add, hogy benned találhassanak békességet. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a gyermekekért. Hálásak vagyunk neked azért, hogy itt vannak a gyülekezet közösségében. Add, hogy a te igéd szólhasson hozzájuk, családjukhoz. Így hozzuk eléd a babamama kört, a gyerekórákat, a hittanórákat, a konfirmációi órákat, az ifjúsági órákat. Kérünk, Urunk, a gyerekházasokért is. Add, hogy ezek a gyermekek egytől egyig mind a tieid lehessenek. És rád bízzuk a gyermekeket, fiatalokat most így a tanév végén, hogy adj nekik erőt a vizsgákban, a dolgozatokban, de így kérünk a pedagógusokért is, hogy hadd legyen még erejük, türelmük, szeretetük ezekben az utolsó tanítási órákban is. És kérünk a nyári szünetért, a nyári táborokért, hadd legyenek ezek eszközök abban, Urunk, hogy veled találkozhassanak az ifjúság tagjai. Eléd hozzuk, Urunk, a feladatainkat, munkánkat, szeretnénk, Urunk, a te erőddel, a te bölcsességeddel végezni mindazt, ami előttünk van. És kérünk, hogy te adj útmutatást azokban a döntéshelyzetekben, amelyek elénk kerülnek majd az elkövetkezendő időszakban. És hálásak vagyunk neked gyülekezetben folyó szolgálatokért. Kérünk az itt dolgozó szolgáló testvérekért, hogy mindannyian hadd tudjanak tőled kérni útmutatást, vezetést, és hogy neked tetszően tudják végezni azt, ami rájuk van bízva. Rád bízzuk, Urunk, a betegségekkel küszködőket. Kérünk, hogy te adj gyógyulást, erőt. Kérünk azokért, akik műtétre várakoznak, vagy műtét után lábadoznak, hogy tőled kaphassanak bátorítást. És köszönjük neked, Urunk, hogy nálad nincs lehetetlen. Te tudsz gyógyulást adni minden helyzetből, de legyen meg, Urunk, a te akaratod, így a beteg testvérekkel, akik ott élnek környezetünkben, és hadd mutatkozzon meg a te dicsőséged, ahogyan te azt jónak látod az ő életükben, az ő nehézségükben is. És könyörgünk azokért, Urunk, akik lelki problémákkal küszködnek, szorongásokkal, vagy függőségben élnek. Urunk, köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy ezeket a kötelékeket elszakítsd, és teljes életet adj. Köszönjük, Urunk, hogy benned lehet enyhülést találni, és erőt kapni ahhoz, hogy el tudjuk hordozni azokat a nehezeket is, amelyeket továbbra is hordoznunk kell. Rád bízzuk, Urunk, azokat, akik börtönben vannak, hogy hadd jusson el hozzájuk a te igéd, és hadd legyenek nyitottak erre. Így kérünk a börtönben szolgálókért, és kérünk a szolgálatért is, amit elláthatunk majd jövő héten, az előttünk lévő héten. És kérünk, hogy az idősek otthonában is, és ott a börtönben is te készítsd el az odaérkezőknek a szívét. Köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük az alkalmakat, amelyek előttünk vannak. Hálásak vagyunk neked a kisvárdai csendes nap lehetőségéért is, a pünkösdi ünnepért. Rád bízzuk, Urunk, most a gas szószékcsere alkalmával is a gyülekezeteket Rozsrégyszőlőn is, Kisvárdán is. És köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a görögszállási gyülekezet részt is. Kérünk, hogy te újítsd meg a testvéreknek az életét. Így kérünk egész egyházunkért, gyülekezetekért, lelkészekért. Hálásak vagyunk neked, Urunk, ezért a presbiteri találkozóért, hogy tényleg olyan sok ige hangozhatott, és tőled jövő bátorítás ad, Urunk, hogy benned megújulva tudjuk azt alkalmazni a mindennapokban, amit kaptunk. Így hozzuk eléd, Urunk, a vezetőinket, püspökeinket, espereseinket. Kérünk a püspök választásért, hogy hadd legyen szerinted való testvér az, aki betöltheti majd ezt a tisztséget. És a keresztény szolgálatokat is rád bízzuk. Köszönjük az EKE közösségét, köszönjük a magvetés házát, amit adtál a közösségnek, és hogy az a nehéz helyzet is megoldódhatott, ami most elénk adódott. És köszönjük neked a heteket, amelyekre készülhetünk. Te hívd el a fiatalokat is az ifjúsági hétre, a családosokat a családos hétre. Így kérünk a biatorbágyi hetekért, a női hétért is, ami majd kezdődik, hogy mindenki eljuthasson, akit ott szeretnél látni, és benned megújulhasson. Rád bízzuk az okitot is, hogy te készítsd el az alkalmat számukra, a fiatalok számára. Köszönjük az MO szolgálatát is, hogy minden otthonba szeretnék eljuttatni a te evangéliumodat. Add, hogy azok a naptárak, amelyek ott csüngenek a falakon, beszélő naptárra lehessenek, hogy a te igéd szólalhasson meg azokon keresztül az emberek felé. Köszönjük az Iszákos mentő missziónak is a szolgálatát, kérünk, hogy te szabadíts meg minél több embert ebből a kötelékből. És hálásak vagyunk neked a testvérgyülekezeteinkért, norvégiai, dániai testvérekért, az amerikai testvérekért, és kérünk, hogy te vigyázz rájuk majd az utazás során, és add, hogy megélhessük a veled való közösséget a szolgálatban itt. Nyírteleken, de Görögszálláson, Kisvárdán, Bodrogkeresztúrban is, és a többi helyszínen is, ahol ott lehetnek majd. Köszönjük neked, Urunk, hogy letehetjük eléd egész életünket, ennek az egész világnak a menetét. Olyan sok mindenre nem vagyunk hatással, de olyan jó tudni azt, hogy te tartod kézben az események fonalát. Így bízzuk rád, Urunk, a szomszédos országot is, Ukrajnát, és kérünk azért, hogy te adj valódi békességet az emberek életébe. Köszönjük, Urunk, hogy mindent eléd hozhatunk. Köszönjük, hogy te Jézusért meghallgatsz bennünket. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.